énekel, Jön Zoltán, fordított, ez egy Charles Wesley ének, jól emlékszem, ugye? Sok ének van, most ezen az arányon Zoltán változtatott egy kicsit. Holnap valamennyi vasárnapi Isten tiszteletén ezt az új éneket próbálgattuk. Nagyon szép szöveg és szép dallam. Énekeljük ismét. Atyánk szívünk számára, legyen rólad az ége.
Thank you.
éjjel is János evangéliumának a bevezető mondatai voltak előttünk, ez volt a textus. János evangéliuma úgy épül fel, hogy az első 18, az úgynevezett prológus, első 18 vers, az első fejezet 18 verse talán a legsúlyosabb kicsit elvont szövegrész, és aztán kezdünk a történetekkel, Jézus történeteivel foglalkozni. És ebből a prológusból az első 13 verset olvassuk most el, így szól itt az ige. Kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János, ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Kedves gyülekezet, érződik ezen a szakaszon az, hogy nehezen birkózik János a mondani valójával, pedig a szavakról, a kijelentésről, az igéről van szó, vagy éppen ezért átérzi, és velünk is érzékelteti, hogy milyen nehéz dolog az igéről, a szóról beszélni. Ami mindennapjainkat is meghatározza, hiszen talán soha a tömegkommunikációnak nem volt olyan súlya, mint ma, bár mindig is építettek erre a különböző történelmi korokban. Óriási felelősség az, hogy mit mondunk. A hatalmasok reménykednek abban, hogy elfelejtik a polgárok azt, amit korábban mondtak, és erre építve néha ezt mondják, néha azt mondják, és azt gondolják, hogy ez így rendben van. Ne azt figyeljék, amit mondunk, hanem amit teszünk, elhangzik ilyesmi, de a kettő nem választható el egymástól, mert Isten szólt és meglett, mondja a Biblia, és ez az, amire János próbál itt utalni, hogy Istennél a szó, az ige, a logosz, amit görögül jelent ez a magyar szó, illetve fordítva a görög logosz szónak a magyar fordítása, ige, Istennél a kettő együtt van, és amit Isten mond, az meg lesz, és úgy lesz, és nem vonja vissza az örökké való azt, amit mondott. Itt az a forma, hogy kezdetben volt az ige, ebben a múlt idő is fontos szerepet kap, hiszen a görögben ez egy úgynevezett folyamatos múlt idő, ami nem azt jelenti, hogy valami, ami elmúlt. Valami, ami volt, és ma már nincs, hanem azt jelenti, hogy ez mindig volt. Ez volt tegnap, ez volt ma, és ez volt holnap is, ha zavarosan valahogy érzékeltetni tudom, hogy a létige ebben az esetben sokkal többet jelent. Valami, ami nem szűnt meg. Istennek a négy betűből, a JHVH-ból álló neve is, formája is, valami ilyesmit fejez ki, az, aki volt, van és lesz, és ezt valahogy egyszerre megpróbálnánk kimondani, örökkévalónak szoktuk mondani, ez ugyanazt jelenti. Istennél volt az ige, a szó, és ezt nem vonta vissza. Talán azzal kellene kezdenünk, hogy az a szent ige, ami előttünk van,
amit emberek próbáltak számunkra valahogy lejegyezni, és a maguk irodalmi eszközével a kifejezésnek valamilyen formájával, hol költemény, hol szép próza, hol nagyon dadogó, hivatalos szöveg formájában, az mind azt az üzenetet hozza, hogy amit Isten kimondott egyszer, azt nem vonta vissza. De sokszor térünk vissza ide, különösen az antiszemitizmus gyötrelmes történetei kapcsán, hogyha Isten egyszer kiválasztotta magának Izraelt, nem vonta ezt vissza. Ezt olyan nehéz megemészteni sok antijudaista, antiszemita felebarátunknak, hogy ha Isten valamit eldönt, azt nem vonja vissza. A történelem persze nem mindig mutatja, hogy Isten jósága teljesen kiárad valakire, és ez így történt a zsidó nép vonatkozásában is, de most anélkül, hogy belemélyednénk minden problémájába ennek a dolognak, azt húzzuk alá a római levél hatására is, hogy Isten nem bánja meg, nem gondolja meg, nem vonja vissza azt, amit egyszer kijelentett. És ezért süt a nap, mert Isten teremtette a nagy világító testet, hogy világítson nappal, és akkor is van nap, hogyha nem látjuk, így mondja az írás, hogy néha nem látják a napot, bár az égen ragyog, de a felhők eltakarják. Most nem takarják el, és Isten szava, kijelentése nem csak ebben a látható jelenségben mutatkozik meg, hanem abban, hogy mindig keleten kell fel. Biztosan tudhatjuk, hogy mindig keletről érkezik ez a világosság, és ebben most nincs semmiféle átvitt üzenet, mert ez nem biztos. A valóságban persze nem így van, hogy mindig kelet felől jön az igazság és a világosság. De legyen hangsúlyos ennek a szakasznak a kezdete az ige és Isten, a szó és a teremtő tett együtt van, volt, és folyamatosan érvényesül Istennek a szava és akarata. Csak még egy folyamatosan meglévő isteni kijelentés, amire Jézus János evangélium a harmadik részében hivatkozik, vasárnap erről szól majd az ige, hogy úgy szerette Isten a világot. Ott is a múlt idő hasonlóképpen ezt az örök folyamatosságot jelenti, ami tegnap volt, az van ma is, és az lesz holnap is. Nincs változás. Változásnak árnyéka sem, Isten szándékaiban. És amikor a mi számunkra telik az idő, amikor mi változunk a változó időben, akkor az örökkévaló hite és reménysége velünk kapcsolatban az, hogy ehhez az örökkévaló értékhez formálódik a mi életünk is. A másik fogalom itt ebben a szakaszban a világosságnak a fogalma. Ez az ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága, világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be ezt. Megint a teremtés kezdeti pillanataira utal vissza, amikor az örökkévaló ezzel kezdte ennek a világnak a történetét, hogy mikor, nem tudjuk megállapítani, de annyi bizonyos, hogy abban a nagy káoszban, sötétségben, tohuvabohuban, amit szintén leír a Biblia, a teremtő Isten első szava, a logosz, az ige, ez volt, legyen világosság. És ez örök szálló igévé is lehet minden munkánk kezdeténél, minden változásnál, minden döntésnél, amikor valami újat akarunk kezdeni, ezt kellene mondanunk, legyen világosság, bármilyen fájdalmas tapasztalatot hoz ez a leleplezés, csak hadd legyen világosság, hadd lássuk, hogy mi az, ami nincs a helyén, mi az, ami nincs rendben, mi az, ami megalkotni való, és mi az, amit saját helyére kell tennünk, ó, legyen világosság, és gondolkozzunk erről a világosságról értelmesen és jól. Hiszen a világosság hirtelennyében megoszt, és egyértelművé tesz mindent. Kedveljük a homályt, amiben nem feltétlenül derülnek ki a valóság igazi elemei, amiben ezt és azt is lehet a dolgokról gondolni. Nem szeretünk állást foglalni, egyértelműen odaállni a dolgok mellé. Pedig az ige erről szól, hogy a világosság fénylik a sötétségben, és nincs alku kettejük között. Ne legyen közösségetek a sötétség homályos cselekedeteivel, mondja az apostoli intelem, hanem legyen egyértelmű, hogy hol álltok, a világosság oldalán, vagy a sötétségben vagytok még. Ha az jobb, akkor ne beszéljetek arról, hogy nálatok van a fény, a világosság, és hogyha kaptatok ebből a világosságból, vállaljátok ennek a kihívásait és a kockázatát is. Ugye, amikor valaki a sötétségben meggyújt egy zseblámpát, hogy ne ezt a régies eszközt, bár van itt is gyertya, de nem a világítás céljából gyújtjuk, akkor azonnal kiderül, hogy ő hol áll, hogy ő hol van, ő mit tart a kezében, és mit gondol a sötétségről, és azonnal űzni kezdi a kezében lévő világossággal a sötétséget. Az egyik bátorító üzenetünk a szó tisztasága és egyértelműsége mellett most a világosság hordozásának a megbízatása. Jézus mondja, ti vagytok a világ világossága, és nem lehet elrejteni a hegyen épült várost, nem azért gyújtanak fényt, hogy ezt berakják a szakajtó alá, hanem a szoba legmegfelelőbb pontjára helyezik, hogy világítson azoknak, akik a házban vannak. Nem tehetünk mást, hogyha közösséget akarunk keresni a világot teremtő Istennel, és az ő szándékai fontosak a számunkra, mint hogy elkötelezzük magunkat a világosság mellett. Ez a bizonyos Istentől küldött ember, akiről az evangélium szerzője beszél, ez keresztelő János, akit azért küldött tanúbizonyságul az Isten, hogy beharangozza a világosság eljövetelének a vigasztaló üzenetét. Sokszor felidéztük Ézsaiás könyvének azt a szép mondatát, hogy nem lesz mindig sötétség ott, ahol most szorongatás van. Egy gyermek születik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, hívják nevét csodálatosnak, erős Istennek, békesség fejedelmének, uralma növekedésének nem lesz vége. És ezek a szavak is annak idején egy olyan környezetben, egy olyan millióban hangzottak el, amikor az emberek gyötrelmesen élték át évről évre, hogy nem változik semmi. Elnyomatásban élünk, rabok vagyunk, nem tudjuk a szavaikat kockázat nélkül megfelelően kimondani, távol vagyunk az Úr templomától, hiszen fogságban élt akkor, vagy arra készült, afelé sodródott Isten népe, és a próféta dolga ebben a helyzetben az is volt, hogy a világosság mellett tanúbizonyságot tegyen, és az igazi fényre, a vigasztalásra irányítsa a figyelmet, és ezt tette keresztelő János is. Kicsit úgy vagyunk vele mindannyian, hogy ha a világosságról beszélünk, vagy kiállunk amellett, megkísért bennünket a gondolat, hogy mi magunk vagyunk a világosság. De milyen nagy segítség János bizonyságtétele, aki hevesen tiltakozik az ellen, hogy ő lenne a világosság. Mintha azt mondaná, én csak villanyszerelő vagyok, vagy a régi világban, én csak lámpagyújtogató ember vagyok. Hát a lámpagyújtogató ember nem gondolhatta azt, bármilyen szép hosszú pálcája volt, amivel a gázlámpáknak a kis fogantyúját, még egy pár ilyen gázlámpa látható a városban, a várban, hogy bármilyen ügyesen eltolta azt a kart fönt, és a gyerekek nagyon irigyelték a munkáját, én magam is láttam még ilyet, és én is irigyeltem gyerekként azt, amilyen ügyesen megmozdította a kart, amivel aztán világosság lett. Ez egy nagy csoda, gyönyörűséges dolog, de nem gondolhatja, hogy ő a világosság. Ugyanakkor rendkívüli dolog meggyújtani a sötétségben a világosságot, és most miután elköteleztük magunkat a világosság forrása, az örökkévaló Isten mellett, most szeretnénk vállalni Keresztelő János bizonyságtétele nyomán a lámpagyújtogatásnak a szolgálatát. Bármennyire is nem ő a világosság, de nagy felelősség az tudni, hogy mi az igazság. Tudni, hogy mi a különbség a világosság és a sötétség között. Nagy felelősségük van azoknak, akik ilyen kicsi mértékig értenek a dologhoz, világossághozó emberekként, hogy megszólaljanak, hogy meggyújtsák a világosságot. Isten segítsen meg bennünket, hogy ezt készek legyünk megtenni. Az igazi világosságról beszélt János, aki eljött erre a világra, most karácsony ünnepén Jézusra gondolunk, akiben a legtökéletesebben tükröződött ember számára érzékelhető módon Istennek a világossága, és imádjuk őt. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is, azt mutatja meg a mi számunkra, hogy milyen lenne Isten, ha ember lenne, és azt is megmutatja a számunkra, hogy milyennek kell nekünk lennünk ahhoz, hogy közösségünk legyen a világosság forrásával, az örökkévaló Istennel. És van itt egy gondolat ennek az általunk felolvasott szakasznak a végén, ami a karácsonyi történetünk, a testélet ige üzenetei közül a legnehezebben értelmezhetőhöz ad egy kis kulcsot a számunkra. Miről van szó? A szűztől való születés kérdése sokak számára okoz nehézséget, mert nem tudunk másképp, mint emberi módon közelíteni ez a dologhoz. Sokan vagyunk itt, szülők, gyermekek, egy sincs közülünk, aki hát ne a természetes úton, módon jött volna erre a világra születés által. Ezt a szépséges dolgot adta az örökkévaló mindannyiunknak. Mindannyiunknak volt apja és anyja, és lehet apává és anyává váltunk, vagy immár nagyszülőkké többen. Magam is boldog nagyszülő vagyok. Szóval nem az a nagy kérdés, hogy hogyan lehet felfogni ennek az üzenetnek a biológiáját. Nem lehet felfogni, és nem is teszünk kísérletet arra, hogy megmagyarázzuk. Nem agitálunk vadul ennek az üzenetnek az emberi oldala mellett. De megragad bennünket egy különös megközelítés, mert itt János nem Jézusról beszél, aki nem vérből, sem testnek akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől született, hanem rólunk. Tehát ez a fajta különös születés, ez a szűzi, érintetlen, tiszta valóság, ez mindannyiunk része lehet, sőt, az kellene, hogy legyen. Hogy nem a test akaratából, nem az emberi igyekezetből, egy másik helyen ugyancsak szállóigévélet mondatban ez úgy fogalmazódik meg, hogy nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem akinek a kegyelmes Isten adja, és Isten akarja adni az ő világosságát és üdvösségét minden embernek. Az Úr azt akarja, hogy bennünk is olyan tisztán, és rajtunk keresztül is olyan tisztán tükröződjék az ő világossága, mint ahogy ez Jézus Krisztuson tükröződött. Kereszténynek lenni az nem mást jelent, mint hogy mi Jézus tanítványai vagyunk, olyanok vagyunk, mint ő. Ennek megint csak nem a különböző teológiai, hitvallási részei a fontosak, ami számunkra és az evangéliumok. Ezért történetek. Ezért egy lejátszott, bemutatott történet. Ha nem ütköznek meg rajta, azt mondom, hogy egy egyszemélyes színház. Valaki lejátsza nekünk azt, hogy hogyan lehetne az élet különböző pillanataiban, születés eseményétől kezdve azonosulni azzal az élettel és azzal a sorssal, amit ezen a földön van. Többen szóba hozták tegnap este Donát László kollégám is, hogy a kisded ott Betlehemben hajléktalannak született. Vajon lehet-e súlyosabb üzenet ebben a mai önmagából kifordult világban, ahol mindenki annyit ér, amennyit szerzett, mondják egyesek, hogy akiben volt az élet, és aki hozta a világosságot e világba, az első pillanattól kezdve a hajléktalanokkal, az otthontalanokkal, aztán a menekültekkel azonosította önmagát. És onnantól kezdve végig sem kereste a hatalmasoknak a kegyét, hanem közösséget vállalt a társadalomból kiszorultak mindenféle csoportjával. Szó került, többször borzolta emberek kedélyét az a történet, hogy az egyik versenyen győztes énekesnő múltjának apró szeplői miatt nem énekelhetett a parlamentben. És én azt mondtam egy beszélgetésben ezzel kapcsolatban, hogy elkezdhetnénk kitörölni az evangéliumokból Mária Magdolna nevét. Vagy azt a hangsúlyos részt, amiben Jézus a bírálatok tárgya egyfolytában azért, mert mindig a kocsmában látják őt, nem azért, mert szenvedélyes rabja az alkoholnak, hanem akkor is ott lehetett találkozni az emberekkel, nehéz sorsú emberekkel, és ez a bűnösök, vámszedők barátja, nagyétű és részeges, mondja róla a pletyka abban az időben, és pont azért, mert az ő társasága az nem a jeruzsálemi templom egyik oldalhajójában összegyülekezett vezető bölcsek társasága, a jeruzsálemi templom egyik pitvarában gyűltek össze hokmecolni az akkori politikai, szellemi elit jeles figurái, hanem az ő társasága, Mária Magdaléna, a vámszedő, akiről Lukács evangéliuma is beszél, Zákeus, és a többiek, akik egy karnyújtásnyira vannak a haláltól, vagy akik mély szegénységben élnek, mert az a hitvallása, hogy nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük az orvosra, és ő nem azért jött, hogy az igazakat hívogassa, hanem hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Mit akarunk magunkról tükröztetni? Ez a kérdés itt. Akarjuk-e az igazi világosság fényében hagyni, lelepleződni az életünket, csatlakozni ahhoz a világossághoz, amely bevilágosította ezt a világot? Akarjuk-e azt, hogy nem emberi indulatokból, szándékokból tevődjön össze az életünk, hanem legyünk mi is Istentől születettek, ez a kérdése ennek a mai szakasznak, és adjunk erre mindannyian szívből jövő tiszta választ, igen, szeretnék kilépni abba a fénybe, ami kezdettől fogva volt, szeretném az igének azt az igazságát megélni, és továbbadni ebben a világban, ami kezdettől fogva volt, és ami rendíthetetlen igazság és üzenet. Isten adjon ehhez erőt, adjon ehhez kedvet, adjon ehhez békességet mindannyiunk szívébe. Amen. Megkérdezzük Balatoni Péter testvérünket, hogy felmelegedtek-e eléggé az ujjai, akkor játszik nekünk valamit a zongorán, mielőtt is folytatnánk tovább Isten tiszteletünket.